Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban színházi előadások és filmek segítségével a kortárs kapcsolatokról fogunk beszélni. A családon belüli viszonyokról, amelyekbe a titkok sok mérget csepegtetnek, és időnként tragédiákat okoznak. A párkapcsolatokról, amelyeket csak őszintén és okos kompromisszumokkal lehet működtetni, hiszen időnként a szerelem is úgy billeg, mint a háromlábú szék. Ma az internet világában lassan felszámolódik az intimitás. A 25 éves házassági évfordulót egy pár romantikus vacsorával ünnepli, de ahelyett, hogy egymás kezét fognák csendben, mosolyogva, megosztják a közösségi médiában a menüt, így az az érzésünk, hogy nem az együtt töltött évekért gratulálhatnánk, hanem azért, hogy a gyomrukba és pénztárcájukba láttunk. Publikusak a válások okai, a nyaralási körülmények, az, hogy a gyermek tízest kapott, vagy az évzáron szépen mondta a verset. Egyre többen messze menekülnének ettől az ártalmas nyilvánosságtól, az agyon photoshoppolt arcoktól, az álboldogságoktól. Néha az a benyomásunk, hogy ebben rejlik a megoldás. Elvonulni távoli csendbe és nyugalomba. Csak hogy az, amivel életünk során feltarisznyáltak, nem tud mögöttünk maradni. Hiába vonulsz ki a társadalomból, ha viszed magaddal, hogy apu nem szeretett, anyu soha nem simogatta meg a buksidat, a férjed pedig fél év házasság után nem a partnereként, hanem a tulajdonaként kezdett kezelni. Úgyhogy jobb itt és most tisztázni, hogy mi fáj, miért fáj, és a gyógyulásért milyen árat kell fizetnünk. A következőkben későn tudatosított fájdalmakkal fogunk szembesülni. Jon Fosse Nobel-díjas norvég író, drámaíró neve nem ismeretlen az erdélyek számára, hiszen Én vagyok a szél című darabját, Tompa Gábor rendezését most is nagy sikerrel játssza a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata. Fosse versszerű drámái nem könnyen befogadhatóak, de annál izgalmasabbak azon nézők számára, akik nem kizárólag a cselekményre, hanem a nyelv lehetőségeire, a különböző értelmezési rétegekre is kíváncsiak. A Valaki jön majd című Fosse darabban a nő és a férfi, egy hosszú ideje együtt lévő házaspár úgy dönt, kivonul a világból, egy tengerparti kis faházban telepedik le. Végre együtt, egyedül. Ez a hősök visszatérő mondata, ami már is jelzi döntésük ellenmondásosságát. Eleinte lelkesen hallgatják a tenger megnyugtató moraját, szemügyre veszik a kisház minden zegét zugát, és felhőtlenül örülnek egymásnak. Aztán ez a harmónia megmutatja a repedéseit. A nő, mintha nem lenne biztos abban, hogy ez a kettesben töltött élet lenne számára az ideális. A férfi pedig, mintha nem bízna a nő szerelmében. Ahogyan az új otthon elkezd megtelni félelmetes árnyakkal, úgy telepedik meg a szereplők szívében a bizonytalanság. És amikor megjelenik a harmadik, a valamikori tulajdonos unokája, akkor a féltékenység is beköltözik közéjük. Mert bárhová elmenekülhetsz, bármilyen idilli környezetet választhatsz, ha benned nincs nyugalom és bizalom, a legszebb hely, hang, látvány sem tud boldoggá tenni. Mindkettel magukkal hozták a félelmeiket egy másik világból, és ezek a félelmek a tengerpartilakban szörny méretűvé nőttek. A pár nem boldognak lenni, meghalni érkezett új otthonába, bár ennek az önpusztításnak sokáig ők sincsenek tudatában. A Valaki jön majd című előadást a bukaresti Árkub Intézet hozta el Kolozsvárra az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválra. A produkció rendezője Chris Simeon Mercurian. A nő Ophelia Poppy, aki szerintem nemzedék egyik legjobb román színésznője, a férfi pedig Ciprián Scortea. Chris Simeon Mercurian azt a döntést hozta, hogy a harmadik szereplőt, a tulajdonost ugyancsak Ciprián Scortea játsza, így egészen más mélységet kap a történet. Már nem arról van szó, hogy az idegen férfi felkelti a nő érdeklődését, kacérrá teszi őt, a férfit pedig féltékenyé és posszesszívvá. Ebben az olvasatban a tulajdonos akár a férfi fiatalabb alter egója lehet, az a személy, akit a nő annó megszeretett. S akkor az egész hármas csatározás arról szól, hogy sajnos a valamikori szerelem átalakult, eltűnt, és ez az elvonulás a természet lágyölére csupán illúzió. Az előadás díszletét egy testvérpár, Bianca és Sabina Vesteman tervezte. A nyikorgó padlójú ház, amely a valamikor itt élt emberek emlékeit is őrzi, elsősorban a nagymamájét, szinte thriller-szerű hangulatot teremt, időnként nézőként is félünk ebben a világtól elszigetelt térben. Olyan, mintha a szereplők sorszerűen ugyanazt az életet élnék, mint a régi lakók. De vajon azoknak milyen volt az életük? A produkciónak van koreográfusa is, Joanna Macarie, ő pedig abban segítette a színészeket, hogy sokszor a szavak helyett a testük beszéljen. A házba való bejutásuk például, nem az ajtón mennek be, hanem az ablakon másznak be, olyan, mint egy hosszú, furcsa tánc, és ugyancsak a testük jelzi gyakran, hogy átalakultak a szeretkezéseik, megváltoztak az érintéseik, nem csak az egymáshoz intézett szavak. Jon Fosse a kommunikáció képtelenség egy nagyon intim, sokszor bevallatlan változatát írta meg, és az Árkup csapata ebből készített egy szép előadást. A kolozsvári vendégszereplés után Chris Simeon Mercurian rendezőnőt, valamint Ophelia Poppy és Ciprián Scortea színművészt, Viski András dramaturg és a közönség faggatta, most ebből hallanak részleteket. Elsőként Chris Simeon Mercurian rendezőnő beszél Jon Fosse drámaíróról.
Az ő poétikája nem könnyen befogadható. Nem egy szórakoztató szerzőről beszélünk. A darabjai nem feltétlenül vannak összhangban a kortárs néző igényeivel, bármennyire is egyszerűsíteni akarjuk az értelmezést. De a bemutató után 2 hónappal Fosse megkapta a Nobel-díjat, a sznobizmus beindult, és őszintén nem tudom, hogy tetszik vagy sem az előadás, de senki nem megy ki a teremből. Amúgy először dolgozom Ophéliával és Cipriánnal, remélem, hogy hosszú úttá fejlődik az együttműködésünk.
2 színész van a színpadon, egy egyszerre hiperrealista, egyben mágikus térben. Hogyan jutottatok el ehhez a díszlethez?
Eredetileg nem ilyen díszletet terveztünk, egy háromszög alakú térben képzeltünk el különböző szigeteket. Nem tudtuk megvalósítani, de azt hiszem ez a sikertelenség végül az előadás előnyére vált. Nagyon gyorsan és határozottan dolgoztunk együtt a Vesteman nővérekkel, Biancával és Sabinával, és hamar kialakult az a tér, ami a rendezői koncepciót és a színészi játékot egyaránt segíti.
Játszottatok még Fosse szöveget?
Nem, de ezt a szöveget rég ismertük, és vágytunk arra, hogy eljátsszuk. Keveset módosítottunk rajta, voltak apróbb vágások, de a legfontosabb különbség, hogy az eredeti darab 3 színészre íródott, mi pedig úgy döntöttünk, hogy Cipri játssza a férjet, illetve a házba behatoló férfit, a tulajdonost is. Szerintem ez ad egy pluszt a szövegnek és az előadásnak is. Hogyan szabadulj meg a félelmeidtől, a monomániáidtól? Mennyire vagyok önmagam, és mennyire alakulok át egy párkapcsolatban? Mennyire vagyok olyan, amilyennek ő akar látni? Sokféle értelmezésnek ad helyet ez a játékmód.
Hogyan próbáltatok? Azért kérdezem, mert ez egy nagyon erős lélektani játékot kér, ugyanakkor sok a fizikai színházi eleme. Koreográfusa is van az előadásnak.
Nem fogok meglepetést okozni, a próbák mondhatni klasszikus módon zajlottak. A kiinduló pontot a szöveg adta számos helyzet jelentette. Chrisszel közösen hagytuk szárnyalni a fantáziánkat. Chris volt az, aki a mozgáshoz nagyon ragaszkodott, azért is hívott segítségnek egy koreográfust. Sokáig tartott, míg eljutottunk oda, hogy a testünk az érzelmeinkről, a belső világunkról tudjon mesélni. Jó találkozás volt, emberként és művészként is sok sokat adott nekünk.
Szeretném kiegészíteni annyival, hogy az egy hónapnyi plusz próbaidőt ajándékként kezeltük, és az együtt töltött idő igazi találkozássá lett, amelyből kimaradt az ego, csak is az örömet érzékeltük.
Az előadás vége nyitott. Mit látunk? Kettős öngyilkosságot, vagy egyfajta felszabadulást? Melyik fogalom járt a ti fejetekben?
Rengeteg variáns volt, és őszintén most már nem is tudom, melyik az érvényes. Minden néző a maga befejezésével, körülbelül ez volt a következtetésünk.
Persze, hogy sokféle befejezés lehetséges, mert metaforikus az előadás, és akkor mindenki a saját tapasztalatain szűri át a látottakat. Igen, lehet, hogy csak úgy maradhatnak együtt, ha öngyilkosok lesznek. Minden kapcsolat kompromisszumokra épül. Lehet, hogy a szerelemért éppen lényünk legfontosabb, legeredetibb részét öljük meg. Igen, én kettős öngyilkosságként értelmezem. Ez egy olyan előadás, ami megnyitott bizonyos belső csapokat, hiszen a saját félelmeinkkel is találkozunk, valahányszor a karakterünk érzékeny talajon mozog. Ami számomra a legizgalmasabb volt, hogy ezeket a mélységeket játékosan, könnyedén kerestük, mert mindig megbújunk. És ha ezt a rejtőzködést megpiszkáljuk, mélyebb dolgok bukkannak fel, mint remélnénk. Úgyhogy a játék jó módszer a fájdalmak felfedezésére.
Kíváncsi vagyok, mit gondoltok a nagymama karakteréről, aki szintén nincs jelen a színpadon, annál inkább a történetekben. Ő a konstans magány.
Számomra egy illat. Ahogy kimondom a nevét, érzem azt az illatot. Nem naftalin szagra gondolok. Valami édes és fahéj keveréke.
A próbák során sokat foglalkoztunk ezzel a szereplővel, és nehéz feladatnak tartom, hogy a hiányzó szemét jelenlévővé tedd. Hogyan lesz beszédessé minden néző számára? Elbűvölő a hasonlóság, sőt azonosság. Ő egy nő, aki ugyanazt a házat lakta be, mint te, és nem tudod, mennyire volt boldog, vagy éppen boldogtalan. Ő végig nagyon közeli, nagyon jelenlévő.
Számomra fontos a transzcendentális memória, amivel rendelkezünk. Ott van a DNS-ünkben, hordoz egy csomó negatívumot, amit meg kell értenünk, el kell fogadnunk, hogy az egzisztenciánk végén felszabadulhassunk.
Foglalkozzunk a férfival is, aki a férj, pontosabban a féltékeny férj szerepében tűnik fel. Majd ugyanő játssza a sármos, szexi betolakodót, a háztulajdonost is. Miért ugyanaz a színész a két férfi?
Számomra könnyű döntés volt, hiszen idővel minden férfi olyanná válik, mint amilyen a férj, és nagyon vágysz arra a régi férfira, aki egykor a szerelmed volt.
Most nagyon komolyan, volt egy színész, akinek a tulajdonost kellett volna játszania, de balesetezett sízés közben, s akkor Chris felhívott, tudod, hogy téged szeret az Isten, játszhatsz két szerepet, de csak egyért fizetünk. Beleegyezel? Mondtam, hogy igen, mert a színész válaszolt, nem a pénz.
Én úgy gondolom, hogy a férfinak is hiányzik a régi önmaga, vágyik rá, úgyhogy a tulajdonos a valamikori jobbikényének a megtestesülése.
Én ugyanezzel az értelmezéssel tudok együtt menni.
Maga az előadásbeli ház is egy szereplő szerintem. Sokat is beszélnek az öreg házról. Ez a ház a belső világ metaforája? A női, a férfié, mindkettőjüké?
Amennyire rozog a ház, én úgy gondolom, mindkettőjüké.
A bukaresti Árkub Valaki jön majd című Fosszé előadásáról hallottak egy rövid beszélgetést. Erik Ibsen Vadkacsa című darabjában az Egdál és a Verle család élete szorosan összefonódik. A két öreg valamikor üzlettárs volt, de Verle egy kétes ügylet során elárulta és börtönbe juttatta Egdált, aki ma kissé szenilis, alkoholista vénember, a padláson vadállatokat tart, köztük a címadó vadkacsát. Fia Hjalmar boldog házasságban él feleségével és 10 éves lányával Hedviggel. Egyetlen óriási bánatuk, hogy a lány hamarosan meg fog vakulni, és ez ellen nem tehetnek semmit. Verle fia Gregers 15 éves távollét után hazatér, és tisztázni szeretne bizonyos dolgokat, mert úgy érzi, csak az igazság mentheti meg családtagjait és gyermekkori barátját. Sok sérelem gyűlt fel az évek során, sok hazugságot, szeretetlenséget titkolnak az emberek. Gregers nyers igazság szeretete miatt elindul a lavina, a gondosan óvott felszín mögül előbuknak a borzalmak. Kiderül például, hogy Hedwig biológiai apja nem hiál már, hanem az idősebb Verle. Az egész öntsünk tiszta vizet a pohárba terv áldozata a legártatlanabb szereplő Hedwig lesz, aki önmagát lövi le a vadkacsa helyett. Mindig a legártatlanabbak, a gyermekek bűnhődnek szüleik, nagyszüleik tévedései miatt. Egy nagyon friss, nagyon szépen felépített Ibsen előadást hozott el Kolozsvára a Miskolci Nemzeti Színház. Rusznyák Gábor rendezése sokat finomított Ibsen néha kegyetlenül száraz történet vezetésén. Pontos lélektani elemzést végzett, nagyon finoman mutatta meg a szereplők közötti viszonyt, ráadásul még a díszletet is maga tervezte. A miskolci produkcióban kezdetben egyfajta vékony papírfal mögötte drótháló választ el bennünket a színpadon lévőktől, csak a szereplők hangját halljuk, akik nevetgélnek, élcelődnek. Ők filmet néznek, mi pedig őket nézzük. Majd a tér kinyílik, de csak dobozszerűvé tágul. Mindenütt ajtók, nyílások, akárhonnan felbukkanhat, akármerre elillanhat egy szereplő. Az előadás végére ez a doboz is felszámolódik. Egyre több titokra, frusztrációra derül fény, és ahogy gyűlnek a lerendezni valók, úgy mélyül a tér is. Persze, ettől nem lesz több levegő. A színészek a lehető legtermészetesebben játszanak, ebben valószínűleg az is segíti őket, hogy a karakterek háttértörténeteit maivá írta Rusznyák Gábor. Sok a színészektől származó ötlet is bekerült a darabba, úgyhogy a Miskolci vadkacsa tulajdonképpen egy Ibsen után szabadon előadás. Rusznyák munkamódszere az, hogy találkoztatja a szerepet az azt játszó emberrel. Ezúttal még a szereplők nevét is megváltoztatta. Hedwig Kedvig, Gregers Gríz, az öreg Verle pedig Verve Tiport. A vendégjáték után a Hjalmart, a valóság elől rendszeresen gyáván elmenekülő fényképészt, Fandl Ferenc színművészt kérdezte Ferenc Zsolt. Először a főhős nevéről, aki itt nem Hjalmár, hanem Lajhár Lekvár.
Ez Gábor víziója volt valószínűleg, tehát igazából ez a név, ez a Lekvár, ez egy ilyen instrukció is egyben, és közben egy kis segítség a nézőknek, hogy mit kell gondolni erről a srácról, vagy emberről, vagy apáról, akit látnak, mert azért egész életében, tehát amit láttunk, az a néhány pillanat, ahogy ő megjelenik, azért az aláhúzza abszolút, és igazolja azt, hogy valóban egy Lekvár, tehát tényleg igaz, ez egy ilyen beszélő név inkább.
Azt is említi Gábor, hogy előhív olyan jellemzőket, olyan érzéseket, akár belőletek is, amik ott vannak valahol, nem biztos, hogy gondolnátok rá. A te esetedben melyek ezek? Hogy van ez a rendszer?
Igazából nem lehet egész pontosan meghatározni, tehát ő ismer bennünket ugye nagyon jól, és általában ő érdekes, hogy nem a színészi kvalitásainkból építkezik, hanem sokkal inkább a magánéletünkből, és abból építkezik, amilyen emberek mi vagyunk, és ő azt szereti látni, ahogy a mi ilyen emberként visel a színpadon. Az én esetemben, ugye a bizonyos Lekvár Lajhár esetében, közben próba folyamat alatt nem tudom, beszélgettünk, és nekem az apámmal ilyen nagyon fura viszonyom van egyébként. Tehát van, él, létezik, szeretem, de sosem volt. Ez az igazi apa-fiú viszony. És nagyon érdekes, hogy éppen a darabban az apámat játszó Szegedi Dezsővel van egy ilyen, ő nekem egy ilyen apakép. Nálam idősebb színész kollega, amikor oda kerültem a Miskolci Színházhoz, akkor a Dezső éppen a legjobb korában lévő, legerősebb, legilyen bivaj férfi színész volt akkor ott. És én elkezdtem vele valahogy azokat a dolgokat együtt csinálni, amit annak idején gyerekkoromban az apámmal kellett volna, amit együtt horgászni, bennünket közösen érdeklő dolgokról sokat beszélgettünk, ez legyenek a csillagok, vagy a színház, vagy bármi. És a Dezsűval egy apakép lett nekem, és érdekes módon most az én szememben, az én életemben én apaképként létező színész kollégával pont egy olyan apafia viszonyt kellett játszanunk, ahol éppen egy picit csalódott, de közben nagyon szerető fiú, egy ilyen óvó, de mégis ilyen picit haragos viszony. Gábor nagyon szereti a bonyolult viszonyokat, és nagyon szeretjük azt csinálni, hogy hogyan kalapáljuk egyenesen ezeket a dolgokat, és valahogy az Ibsen történet, amit ugye mi játszunk, ami az Ibsen találta ki végül is a sztorit meg a történet, az mindegy, hogy milyen formában vezetjük mi elő, de mégis ez a történet képes arra, hogy ilyen pengeélesen kiegyenesítse a viszonyokat, hogy ne hagyjunk lehetőséget igazából arra, hogy az, aki nézi vagy hallgatja, az ilyen döntéskényszerbe kerüljön. Tehát nem adunk lehetőséget a döntéskényszerre, hanem egész egyszerűen nagyon erősen és világosan van föltéve egy kép. Hát amit az ember vagy elfogad, vagy nem, vagy befogad, vagy nem, és vagy együtt él vele, vagy nem, de általában igen, mert ugye igazából ez egy ilyen Ibseni sajátosság szerintem, hogy ő olyan felháborítóan szárazon és naturálisan ír, hogy nagyon nehéz elvonatkoztatni attól. Nagyon nehéz irodalmi szövegként kezelni az Ibsen szövegeit, és ezt az Ibsen szöveget, ezt még hétköznapibbá tette a Gábor, ugye a Simon Stone, meg a saját szövegeinken keresztül még hétköznapibb lett, és én szerintem ettől még ilyen húsba maróbb az egész, mert mind a történet, mind a nyelvezet, mind az sugallja minden egyes másodpercében az egész előadásnak, hogy ez bármikor és bárhol megtörténik. És ezek alapvetően nem én vagyok, meg nem a játszott szerepek, nem tudom, ezek mi vagyunk. Mi, akik nézik, akik látják, akik ott vannak, ezek mi vagyunk.
Azért a viszonyrendszer is elég fontos tud lenni, hogy így közös ötletelésből, és igazából Gábor az, aki átlátja ezt, hogy akkor minden szál el legyen varva ilyenként?
A Gábor, ugye a beszélgetésén is említettem, hogy azt én mondtam egyszer, hogy egy korszakos zseni, ennek van egy konkrét történet, egy konkrét pillanat, amikor túl én azt gondolom, hogy ő az. Én azért tudok feltétel nélkül a Rusznyák Gáborban bízni, mert én pontosan tudom, hogy ő előtte egy pontos és határozott vízió van. Nagyon ritkán mond konkrét dolgokat, nagyon ritkán mond olyat, hogy innen gyere be, hamarabb gyere be, később gyere be, ilyeneket nem mond. Ő olyanokat mond, hogy nem lottó ötös, csak telefonál. Ne örülj, telefonálj. És azért lehet mindent nagyon könnyen megfogadni, amit ő mond, mert én bízom benne ennyire, mert én pontosan tudom, hogy előtte megy a film. Ő látja a képet, látja azt a hatásmechanizmust, ahogyan történik, és most szerintem itt van a helye most, hogy elmondjam, hogy mi volt az a pillanat, amikor én ezt megértettem, hogy ez hogy van. Többedik munkánk volt már együtt, az Ahogy tetszik-et rendezte Miskolcon. Én voltam benne a Bolond, és egy nagyon komoly szerelmes jelenetem van egy hölgyel, és akkor nagyon komolyan játszottuk, és nagyon mélyre menősen próbáltuk a szerelmes jelenetet, és Gábor egyszer csak, ami nagyon nem szokása, tehát ő nem jön fel a színpadra soha. Egyszer csak, hogy Gábor így feljött a színpadra, ami már eleve fura, hogy feljön, mert föl sem néz a laptopból, de feljött a színpadra, és a színpadon volt egy kerekes szék. És ott a kerekes széket így arrébb tolta egy méterre. És én megálltam, és mondtam neki, Gábor, de most komolyan. Hát most itt vagyok, éppen halunk bele a szerelembe. És tényleg az a legfontosabb, hogy az a nyomorú cég hol áll. Nem mondott rá semmit, csak visszament a nézőtérre, azt mondta még egyszer. Ugye ment a próba, ettől fogva eltelt 2 hét, és akkor már több minden kialakult, minden szereplő jelen volt, minden létező dolog így már elkezdett bekerülni, és azon a helyen, ahol a kerekesszék állt, ott éppen történt valami, jelesül átgurult egy geré, nem tudom, és ő 2 héttel azelőtt tudta, hogy annak ott át kell majd menni, és rossz helyen lesz a szék. Ő fölment, arrébb tolta a széket, mert ő nem minket nézett, ő nem az én próbálásomat nézi, meg nem a kollégám próbálását nézi, hanem az egészet látja egybe. És akkor én nagyon megértettem azt, hogy az a bizalom, amit mi azt gondoltuk, hogy nem az, mi azt gondoltuk, hogy minden mással foglalkozik, nem tudom mi, az alapvetően a színészek felé táplált határtalan bizalmat jelenti, mert tudja, hogy te rendben leszel. Mert ő ezt a szerepet azért adta neked, mert tudja, hogy te tudod megcsinálni. Te rendben leszel, az meg lesz csinálva, és most az egészet bele kell passzírozni egy formába. Végignézi a formát, véglátja az egészet, közben segít aprókat, kicsiket, nagyokat, itt-ott, akinek szüksége van rá, vannak többet, akinek nincs, annak kevesebbet, de ő az egészet látja, tehát az első pillanattól látja a végéig is. Én szerintem ez egy különleges tulajdonság, ez egy egészen különleges képesség, hogy valaki úgy lássa az egészet, hogy ez közben ilyen félmondatokkal adja át nekem. Annyikat mond, hogy nem tudom, figyelj, várjál 2-t. De nem tud, mihez képest 2-t, csak várjál 2-t. És akkor azt mondja, oké, 1-2, és rájössz, hogy az a pontos. Hát, csodálatos, Pali, tényleg.
Thank you.
hogyha a folyamatában nézzük a dolgokat, a veletek való együtt gondolkodást, hogy elindultok gyakorlatilag a nulláról, következő alkalommal, mikor találkoztok, van 3 oldal, utána van 6 oldal, ezt ő megszövi gyakorlatilag a saját magányába azt, amit a találkozásotok nyújtott neki?
Ez a 3 oldal, 6 oldal azért érdekes, mert ő mindig úgy jön, hogy ő mindig tudja, hogy mi történik a jelenetben. Melyik színésznek honnan, hová kell eljutni, és onnan majd hová kell tovább ugrani, ezeket tudjuk. Ezt nem tudom, úgy lett talán szerintem a legközelebbi megfogalmazva, hogy a dallamot pontosan tudja, és később megírja a dalszöveget rá. Tehát ő pontosan tudja, hogy mit kell érezni, honnan, hova, és akkor majd megírja azokat a mondatokat később, vagy megszűjjük mi. Sokszor csak szituációkat hoz. Nem láttátok egymást 20 éve. Az van, Attila itt van, 20 éve nem láttátok egymást, és voltak ilyen közös dolgaitok, és akkor beszéljetek ilyen marhasságokat. Leülünk, beszélünk, általában leírja, ami jó, azt megtartjuk, ami nem jó, azt kidobjuk. Ad ilyen alapszitukat, és nagyon sokszor improvizálunk szituációkra. De mondom, ő látja, és talán úgy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy ő hallja a zenét, hallja a dallamot pontosan, és a szöveget meg megírjuk később. És ugye ő abszolút azzal a rendezés technikával él, amit én magam is, és szerintem a színészetben egy nagyon jól használható történet, hogy engem soha nem érdekel a szöveg. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az betű, az anyanyelvem, értem, mindegy, elmondom, megértik, tök mi az anyanyelvem, engem mindig az érdekel, hogy mi az, ami miatt ezt kimondom, és mi az, ami miatt pont ezt mondom. Tehát ezt érdemes megkeresni, és általában a Gábortól ezt kapjuk meg leghamarabb. Nem is azt tudjuk, hogy mit fogunk mondani, hanem azt tudjuk, hogy miért mondjuk, és miért pont akkor, és miért pont azt. A miért pont azt az a legvége. És ez szerintem egy nagyon jól működtethető, kvázi színész pedagógiai metodika. Nehéz erről beszélni, de nem tudnak nem igazak lenni a jelenetek. Tehát nem tudnak hamissá válni ezek a dolgok. Nem tudnak nem igazak lenni a dolgok azért, mert tényleg minden ott születik. Ő, amikor hamisságot érz, akkor mindig itt szól, és mindig azt mondja, hogy ezt most úgy ne, talán inkább korábban, nem tudom, és hogy úgy érzi, hogy ez nem lesz meg, vagy színészileg, vagy emberileg ez nem lesz meg, akkor azt mondja, hogy dobjuk ki. És tényleg ilyen 30 perceket hajítunk ki a francba. Utána megcsináljuk újra, és előveszük újra, és fölépítjük újra, és megszületik újra, és egyszer csak vagy meg lesz, vagy nem, de általában azért megvan.
Most nagyban nézve itt egyébként a Grease figurája által képviselt dolog érvényesült, tehát ami lejön az előadásból, hogy ki kell mondani, biztos, hogy jobb lesz, hogyha kimondjuk. Te viszont a másik oldalon állsz. Itt akkor megbarátkoztál ezzel? Vagy ez milyen kérdéseket érintett igazából benned?
A lekvár, az én létem az egy biztonsági lét. Az a lét, ahogy mi szeretünk élni, ahogy mi szeretünk létezni, mi ne. Ugye szokták ezt a marhasságot mondani, hogy az élet a komfortzónán kívül kezdődik. De pont a komfortzóna az, amire igyekszik az ember, ki tudja alakítani, hogy azon belül élhessen. És ő kialakította ezt a komfortzónát, és nem is billenteni, nem is mozdítani ki belőle senki, ha egy külső tényezőbe nem jön bele, és belejön, és megmondja, és egyszer csak a komfortzón és az igazság itt szembesül egymással. Ez egy óriási meccs, és általában, tehát az esetek 90%-ában a komfortzóna győz, jelen esetben az igazság. És ezért nagyon jó, ez egy ilyen nagyon fura dolog.
Ott van tehát, hogy az igazságot ki kell mondani, ez szerintem úgy áthatja az alkotó csapatot is mostanra már, nem? Tehát, hogy úgy meggyőzött akár benneteket is tudattalanul is, Gábor.
Igen, mert az igazság ez egy ilyen fura dolog, hogy ezt nagyon nehéz megfogalmazni szerintem. Tehát Magyarországon is, és nem akarok ebbe politikát keverni meg, tehát mi nálunk otthon ugye az a fura, hogy mi ezt úgy éljük meg, és úgy van, én azt gondolom, de egyébként szerintem ez globálisan igaz, tehát világszerte, hogy az egyszerű állampolgárok, mi elvesztettük az igazsághoz való jogunkat. Mi a szabadsággal, ugye van benne egy nagyon finom utalás, nagy kedvencem, Romániában is, Magyarországon is, ugye 89-90 azok az űrös idők. És nagyon fura, mert azt hittük, hogy szabadságot kapunk, hogy szabad a választási lehetőséget kapunk, de egy dolgot kaptunk, mint szabadság, hogy eldönthetjük, hogy kinek hiszünk. Szabad döntés, hogy kinek hiszünk, de az igazságot nem tudhatjuk meg soha. És ezért szerintem leszivárog ilyen hétköznapi családszintre, szivárog le az igazságkeresés, az igazságnak a megmondás, az igazságnak a mindennapi megélése, az ilyen családszintre szivárog le. Egyén szintre szivárog le, és konkrétan a Vadkacsa is ugye arra világít rá szerintem ez a darab, hogy amikor egyén szinten és családszinten hazudunk saját magunknak, és nem mondjuk az igazságot, és hiába tudjuk, hogy úgy van, de nem mondjuk, meg, és figyelmen kívül hagyjuk, és úgy teszünk, mintha nem úgy lenne, akkor az oda veszed, hogy előbb-utóbb tragikus lesz a vége. Tehát teljesen rokon az Ibsennel, ugye azt mondtam, hogy előbb az Ibsennek a mérhetetlenül húsba vágó realizmus, amit ír ugye akár ebben, akár a Hedda Gablerben, vagy a Rosmers Holban, ahol teljesen hétköznapi történetekről beszél, úgyhogy az Ibsen azért zseniális, mert amikor nézzük, olvassuk, hallgatjuk, látjuk, nem tudom, akkor mindig rájövünk a közepén, hogy igazából rólunk beszél, és nem attól zseniális, hogy rá tudunk jönni, hogy rólunk beszél, hanem azt éri el velünk, mi folyamatosan azt mondjuk magunknak, hogy de nem, hát én nem vagyok az, tehát nem, ez nem, ugye nem velem, hát ez ilyen fikció, meg nem tudom, és egyre jobban fáj, és ahogy haladunk a vége felé, mindig egyre jobban fáj, és attól tud katartikus lenni, mert mi adjuk föl a menekülést. Tehát ahogy nézzük az Ibsent, meg hallgatjuk az Ibsen előadásokat, és a végére kénytelen vagyok föladni, mert azt kell mondani, hogy igen, igaza van, és egy passzus igazat mond. És az igazsága való szembesülés az nagyon nehéz dolog. Ugye Jézus is azt mondták annak idején, hogy egy nagyon káros és kegyetlen és nem népszerű dolognak a híve és a proféta az igazságé. Az igazság az nagyon fontos dolog, és nem tudok erről többet mondani, mert mi nem keressük az igazságot, sose kerestük az igazságot. A színházi előadásokban sem, Vatkacsában sem, nem keressük az igazságot, hanem az, hogy mindig ilyen kényszeredetten előtüremkedik, és az a nagy kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy érvényesüljön, vagy nem hagyjuk. Én szerintem az a jó, hagyjuk. Ha hagyjuk, akkor megszületnek a csodák, és akkor lehet. Az egy fura dolog, hogy ott állunk, és éppen mi a Vatkacsában hagyjuk, hogy az igazság teret nyerjen, és nekem kétségeim vannak, hogy a való életben ez meg tudna történni, vagy nem. Ami szerintem a legnagyobb értékes erénye az előadásnak az, hogy az ott ülő 100-200, vagy 500, vagy 400, ahányan nézik éppen, azoknak az embereknek, amikor végignézik az előadást, nem tanemeseként, hogy nézik, és akkor vége lesz, én abban biztos vagyok, hogy nem lesznek válaszaik a saját életeiket illetően, csak kérdéseik. És én nagyon mélyen hiszek abban, hogy azok a jó színházi előadások, ami után nem válaszaid lesznek, hanem kérdéseid. Mert szerintem a kérdés és a kíváncsiság viszi előre az életet. És én hiszem azt, hogy a Vatkacsa megengedi azt az embereknek, és megteszi azt az emberekkel, hogy kérdéseik legyenek a saját életükkel kapcsolatban. Mert a kérdés aztán motiválja majd őket a válaszkeresésre, és akkor elkezd működni az élet, mint család, kicsit tovább menve társadalom, annál tovább menve világ, aztán mi mehetünk a világegyetem akármeddig, de ez képes kigyűrűzni addig, hogy mindenkinek az igazságkeresés és a válaszok keresése kitöltse az életét úgy, hogy aztán mikor vissza kell majd nézni, mert előbb-utóbb vissza kell nézni, hogy mikor vissza kell majd nézni, akkor elégedett legyek a saját életemmel. És ez egy pici morzsa egy ilyen színházi előadás ebben, de én nagyon mélyen hiszek abban, hogy ha az, aki ma látta, vagy bármikor látta, ha nem is fog éppen az élete utolsó pillanatában erre emlékezni, de azért ott valahol, aki összerakja ezt az egész mozaikot, aki látja az egészet és irányítja az egészet, azért azt tudni fogja, hogy az az életminőség, amit ő aztán elfordított abba az irányba, amit ő maga helyesnek talál, ahhoz volt egy kis köze ennek az előadásnak. Én nagyon mélyen hiszek abban a dologban, hogy ha valaki nyitottan és tényleg nyílt szívvel és kitárt lélekkel ül be egy színházi előadásra, az, ha az előadás jó, akkor az egész életében el fogja kísérni ezt a nézőt, és én nagyon szeretném hinni azt, hogy az előadás olyan.
A miskolci Vadkacsa című előadás Lekvár nevű hősét alakító Frandl Ferenc színművészt hallották önállításról, a családon belüli titkok romboló hatásáról. Egy kislány mosolyog, és az ő hatására az idős férfiaképpen kiugrana az ablakon, meggondolni látszik magát. Csak hogy váratlanul megjelenik a háttérben egy nő, aki indulatosan besegít neki, kilöki a férfit, a test több emeletnyit zuhan. Így kezdődik Daniele Lucchetti, olasz filmrendező legfrissebb Bizalom című filmje. Döbbenten nézzük ezt az egyértelműen thrillerbe illő jelenetet, hiszen a szinopszis szerint egy párkapcsolati történetre ültünk be. De rögtön ezután gondosan szerkesztett flashbackek következnek, legalább két évtizedet visszamegyünk az időben. Pietro közkedvelt középiskolai tanár, aki mindig a szeretet nyelvén beszél diákjaival. Ezért sokan felnéznek rá, néhányan szerelmesek is a sármos pedagógusba. Tereza a legtehetségesebb diákok közül való, ezért évek múlva, amikor a lány tanulmányait félbehagyva pincérkedik, és Pietro véletlenül abba a vendéglátó helyiségbe tér be, úgy dönt, meggyőzi a lányt, hogy térjen vissza a tanuláshoz. Csak hogy a találkozás viharos szerelemmé alakul, annak ellenére, hogy a férfi nős. Intenzív testi és fizikai kapcsolatuk függőséget okoz. Adott pillanatban annyira szétszakíthatatlannak tűnnek, hogy egymásra bízzák legféltettebb titkukat. Telik az idő, a pusztító szerelem átváltozik, a férfi amúgy sem hagyná el családját, úgyhogy szakítanak. De szerelem, gyűlölet és félelem hármasa továbbra is összeköti őket. Tereza közben híres matematikus lett, Pietro elismert egyetemi professzor. Próbálják élni a választott életüket, de a titok paranoiássá teszi őket, különösen a férfit. Mi van, ha publikussá lesz a Terezának elárult információ? Daniele Lucchetti rendező remek pszichológus, a szereplő rettegését mi is érezzük, pedig maga a titok végig titok marad, és utólag hajlamos vagyok azt hinni, hogy semmi sorsdöntő információt nem adtak át egymásnak. Csak hogy oda a bizalom, védeni kell a választott, langyos, biztonságos életet, és ezért nem szűnik a félelem attól, hogy a múlt, a szenvedély lerombolja a gondosan kiépített rendet. Daniele Lucchetti Bizalom című filmjét tavaly a kolozsvári TIFF-en vetítették. Annyira tetszett, hogy a 3x3 kategóriában futó filmes másik két alkotását is megnéztem. A 2020-as Kötődések című a 80-as évek Nápolyába kalauzol bennünket. Aldo és Wanda egy ideig külön élnek, mert kiderül, hogy a férfi megcsalta a feleségét. A gyerekek zavarodottan nézik a szülők fájdalmát, magukra maradottak, szeretetéhesek, kétségbe esettek. A család együtt marad, annak ellenére, hogy a két felnőtt már nem szereti egymást. Két évtizedes késéssel hogyan reagálnak a gyerekek a szülők tetteire? A Kötődések is nagyon kemény film, mindenkinek ajánlom. A harmadik, egyben legrégebbi Lucchetti film az Iskola című 1995-ből. Ez egy tanárikba és osztálytermekbe költöztetett komédia. Nem mondom, hogy rossz, de a másik kettőhöz képest felejthető. Annyit érdemes megjegyezni, hogy a Bizalom és az Iskola forgatókönyve is Domenico Starnone adaptáció. Szerencsére kolléganőnk Dojna Borgován tud olaszul, így neki sikerült interjút készítenie Daniele Lucchetti rendezővel. Az első kérdést a Bizalom című film ihlette. Vajon a mai világban még képesek vagyunk a titoktartásra? Meg tudjuk őrizni az intimitásunkat, a magánéletünket?
Sì, certo che è possibile e questo può creare una enorme contrasto, un enorme conflitto su quello che speriamo che gli altri vedano di noi.
Nos, igen, de ez hatalmas ellentétet, konfliktust tud generálni a között, amik vagyunk, és a között, amit remélünk, hogy mások látnak bennünk. Mindenki szinte kötelezőnek érzi, hogy sikeres képet alakítson ki magáról, és ez a közösségi média megjelenésével ijesztően hangsúlyossá vált. Kizárólag a működőképes dolgokat posztoljuk és osztjuk meg azt, ami tetszik, ami alátámasztja az értékrendünket. Miközben semmi nem változott, hiszen emberek maradtunk, az embereknek pedig vannak tévedéseik, kételyeik, akár csak a Bizalom című filmem Pietro Vella nevű hősének. Ezért lett akkor a törés a magánélet és a közösségi élet között. Ez a kortárs világ egyik legfontosabb témája, legalábbis szerintem. Számomra mindenképpen a legfontosabb témák egyike. Nem azért, mert különösebb titkolni valóim lennének, hanem mert a filmkészítők azt a benyomást keltik, hogy alkotásuk alapja az igazság, amelyet éppen ők fedeztek fel. A valóságban azonban minden művész kételkedik, meggondolja magát, bizonytalankodik. Már is annál a helyzetnél vagyunk, hogy valaki elmond egy történetet, amelyről titokban tudja, hogy hamis, de igazként mutatja meg.
A közönség találkozón azt mondta, szereti az ellentmondásosságot, elvárja, hogy a néző is aktív legyen az értelmezésben. Hasonlóan jár el a színészekkel is, akikkel dolgozik?
Igen, szeretek olyan filmeket készíteni, amelyeken a nézők a vetítés után is sokáig gondolkodnak, amelyeknek szálait csak fejtörés árán tudják kibogozni. Nem szeretem, ha a filmek választ is adnak a felmerülő kérdésekre. Jobb, ha a közönségtől érkeznek a kérdések, meg a személyre szabott válaszok is. Ugyanez érvényes a színészekre is. Állandóan bizonytalanságban tartom őket, hogy önmagukkal kelljen dolgozniuk. Például, ha egy jelenet egy bizonyos témát taglal, folyton elterelem a figyelmüket, és burkoltan olyan információkat kínálok nekik, amelyek nincsenek összhangban a filmezett jelenettel. Az élet is így működik, nem? Most itt ülünk mi ketten, és beszélgetünk. Igyekszem intelligensnek tűnni, közben lehet, hogy zavar valami apróság. Például az, hogy az ablakunk alatt játszik néhány kisgyerek. Valami szörnyűségesre is gondolhatnék ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban, és ez belülről engem emészt. Persze erről nem akarok beszámolni, de érdekesnek tartom, hogy milyen lehet rettenetes dolgokat végigfuttatni az agyadban, miközben a felszínen normális párbeszédet folytat. A Bizalom című filmben folyamatosan ezt a gyakorlatot űztem a színészekkel, ettől lett olyan bizarr a hangulata, amit én a figyelem hangulatának neveznék. Mire gondol a szereplőm és miért? Biztos vagyok benne, hogy a színészeket összezavarja ez a módszer, de nekem, a rendezőnek egy ilyen történet elmondásakor nagyon fontos a kényelmetlenség nyomasztó érzése. Szerintem az emberek folyamatos egyensúlytalanságban léteznek. Ritka a kiegyensúlyozott ember, aki nyugodt, csendes. Ha a vásznon egy összezavarodott embert látsz, biztos, hogy ismerősnek fog tűnni, mert ő a jelen világunkhoz tartozik, ezért családias figura.
Domenico Starnone írónak eddig 3 regényét filmesítette meg. Hogyan kezdődött az együttműködésük?
Eleinte néhány emlékezetes cikket olvastam tőle egy olasz újságban. 40 év körüli tanár volt, és vicces történeteket osztott meg olaszországi pedagógusi tapasztalatairól. Összegyűjtöttem ezeket a cikkeket, és forgattam belőlük egy komédiát, aminek az Iskola címet adtam. Nagy sikere volt. Ez meggyőzte Dominikót arról, hogy mondjon le a tanításról, és kizárólag az írásra összpontosítson. Így jött rá ő maga is, hogy nem csak humorista, hanem egy nagyon mély szerző. Szerintem egyre jobb és egyre mélyebb. Valahányszor a lélek bugyrairól írt, én mindig találtam valamit, amit képviselt vagy érintett. Így született meg 2 film, a Bizalom és a Kapcsolatok.
Több olyan olasz művet is megfilmesített, köztük Elena Ferrante Nápolyi regények című 4 kötetes művét, amelyből nagy sikerű tévésorozat született. Ön szerint mi a film és irodalom viszonya?
Az irodalom egy eleve rendezett narratívát kínál a filmeseknek, és ha kellően elgondolkodtató, akkor biztosan megérint és foglalkoztat téged is. Fárasztó mindig egyedül létrehozni új és új történeteket, még az is előfordulhat, hogy ismételni kezded magad. Ezért én szeretek átvett történetekkel dolgozni. Valaki előttem elvégezte a pszichológiai elemzést, én csak átalakítom azt filmes formára.
Nincs ebben semmi kockázat? Például az, hogy valaki kijelenti, a könyv sokkal jobb, mint a film.
Persze, hogy létezik a kockázat, de ez a világ legtermészetesebb dolga. A fordítottja is megtörténhet, hogy a filmet érzik erősebbnek, de én hiszek abban, hogy a befogadó érti, hogy a két alkotó eltérő eszköztárral dolgozik, hogy elmondjon egy történetet, az összehasonlítgatásnak semmi értelme. Egy ilyen versengés nem indokolt. Abban is hiszek, hogy öröm kevésbé ismert könyvekkel dolgozni. Elena Ferrante Nápolyi regények című műve tényleg ijesztő, hiszen világszerte nagy sikernek örvend. Ebben az esetben igyekszem hűséges maradni a könyvhöz. Arra figyeltem, hogy ne hagyja ki semmi olyan apróságot, ami olvasóként lenyűgözött. Ezzel szemben Domenico könyveinek megfilmesítésekor, hiszen azok sokkal árnyaltabbak, sokkal nagyobb rendezői szabadságon volt. De nem tagadom, létezik itt egy állandó konfliktus. Néha éppen az írókkal hadakozol, nem a nézőkkel. Domenico Starnone-val egyszer sem fordult elő ilyesmi. Ő egy nagyon intelligens ember, és ízig-vérig úriember. Mindig azt állítja, hogy a film jobb a könyvnél. Azonban volt egy kínos helyzet, amikor Antonio Pennacchi az Öcsém egyke című könyvét filmesítettem meg, akkor kezdetektől fogva konfliktusban voltunk, sőt, háborúztunk.
Miért? Mi volt a kifogása? Nem szerette az önolvasatát?
Az egy önéletrajzi regény, és a szerző ragaszkodott a helyekhez és a nevekhez. 100 év hosszúságú filmet kellett volna készítenem, hogy minden elvárásának megfelelhessek, ezért gyakran szintetizáltam, egyszerűsítettem, azonban ebben a változatban ő nem ismert önmagára.
Már avrei dovuto fare un film lungo 100 anni per poter essere fedele, e quindi ho dovuto fare delle sintesi, semplificare, e in quella semplificazione lui non si trovava.
Protagonista è sempre Elio Germano in quel film. Come è cominciato quel rapporto con questo attore che mi sembra fantastico?
A testvérem egyedüli gyerek című film főszerepét ugyanaz az Elio Germano játsza, akit a Bizalomban is látunk, és szerintem fantasztikus színész. Vele mikor kezdett együttműködni?
Regionális, kulturális, sőt, családi vonatkozásban nagyon sok bennünk a közös. Rég szomszédok voltunk, bár ő 20 évvel fiatalabb nálam, de pont azért, mert ugyanabban a negyedben lakunk, a nyelvnek ugyanaz a hangzása, otthonos számunkra, azonosok a kulturális referenciáink, gyorsan és könnyen értjük egymást. Sok mindent a közös munka során fedeztünk fel. Én nagyon sokat tanultam tőle a színészi munkáról, ő pedig azt hiszem, tőlem tanulta meg, hogyan kell egy viszonylag merev és ellenőrzött közegben szabadon megnyilvánulni. Amúgy a filmezés egyszerre szabad és nyomasztó, ennek ellenére mi a kölcsönös bizalom elve szerint tudunk együtt dolgozni.
Térjünk vissza a Bizalom című filmhez, amely a szerelem és a félelem mellett az oktatásról is beszél. A megértés alapú oktatásról. Hisz az ilyesmiben?
Tanár vagyok, a Nemzeti Filmiskolában tartok kurzusokat. Higgy el, állandóan konfliktusban van bennem a szigorú, keménykezű tanár és a szelíd, megértő tanár. Azt hiszem, nincs olyan módszer, amely minden helyzetre ráhúzható. A legnehezebb a tudásodat közvetíteni úgy, hogy azt mindenki jól értse. Itt van a dolgok kulcsa, az értésben. Olyan információkat kell közvetítened, amelyek a diákokat promoválják, amelyek belső reakciókat indítanak el, mert csak így tudnak fejlődni. Néha a megértés pedagógia hasznos és hatékony, máskor azonban kell egy kis félelem, mint ami a filmben is van. Fő, hogy a kitűzött célt elérd, azaz a diák fejlődjön, gazdagodjon. Az is igaz, hogy sokszor a tanárok narcisztikusak, és nem fejlesztik, hanem saját hasonlóságukra formálják a fiatalokat, pedig ez esetben van egy határ, amelyet soha senkinek nem szabadna átlépnie.
Ugyanezek az elvek érvényesek a rendezőre is?
Nem, semmiképpen. Ha rendező vagy, diktátor vagy. A forgatási helyszín a legantidemokratikusabb tér a világon. Előfordulhatnak-e erőszakok? Igen. Én azonban soha nem vagyok agresszív, de be kell ismernem, minden művész diktátor a maga terepén. 9 órát töltesz naponta forgatással, az alatt egy szuverén császár vagy. Aztán hazamész, és visszaved lesz normális emberré, munkás emberré, mint mindenki más. Természetes, hogy te a saját világlátásodat akarod kifejezni, ebben a munkatársaidnak segíteniük kell téged. Hiába kérdezgetik néha, hogy ezt miért pont így akarod megoldani, kétlem, hogy mindig van pontos válasz. Így akarod te, és kész.
A Bizalom című film zenét Thom Yorke írta a Radiohead-től. Ez milyen tapasztalat volt?
Nagyon termékeny szakmai együttműködés volt, és az, hogy nem beszéljük egymás nyelvét, hatalmas előnyt jelentett. Ő megértette a film legmélyebb, legösztönösebb rétegeit, azokat, amelyekről beszéltem a színészekkel való munka kapcsán. Megértett valamit, ami nem látható, nem egyértelmű, szavakban nem foglalható. Azt az egyensúlyvesztést, amiről a film beszélni kíván, ő megértette, és addig spekulált, míg belevitte a zenébe, Így egyértelműsítette, felszínre emelte azt.
Quindi abbiamo lavorato sullo sbilanciamento che c'è nel film e di cercare di evidenziarlo e di renderlo ancora più evidente.
A 65 éves Daniele Lucchetti olasz rendezőt hallották, aki hihetetlenül izgalmas filmeket tud készíteni a szerelemről, a családon belüli viszonyokról, a szekrényből kizuhanó csontvázakról, titkokról és félelmekről. A tavalyi TIFF-en őt választottam kedvencemnek, most pedig türelmetlenül várom, idén kik fognak elgondolkodtatni, földbe döngölni, szárnyaltatni. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy meghallgattak. Gergely Zsuzsa vagyok, találkozunk egy hét múlva. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
I'm a widow. What the hell?